ők a pókszabásúakhoz tartozó ízelt lábúak. Ez megint ugye egy ilyen alapvető biológiai információ, nagyon fontos következményekkel jár, tehát nagyon mások, mint a rovarok, a kullancsok, egészen különböző mechanizmussal táplálkoznak, és másfajta biológiai sajátságaik vannak. Legközelebbi ilyen közismert rokonaik azok a pókok, pókszabásúak, és a kullancsnak emiatt a fejlődés menete is egészen más, mint a rovarok, kérlek a viselkedése is egészen más. Tulajdonképpen egy olyan vérszívó ízelt lábúról beszélünk, ami önmagában is ugye egy ilyen élősködő életmódot folytat, viszont ami igazán fontossá és jelentősé teszi őket, az az, hogy a vérszívás során különböző kórokozókat tudnak terjeszteni a vadon élő állatok, házi állatok, illetve az emberek között. Tehát ők tulajdonképpen így összekötik, ilyen hídként szerepelnek a kórokozók szempontjából, mondjuk egy vadon élő emlős, és mondjuk egy városlakó ember között. Tehát ezt tesz igazán érdekessé őket, és itt jön a képbe a járványtan, illetve a kórokozók ökológiája, hiszen ahhoz, hogy megértsük, hogy miért lett valaki lánykóros, ha egy kicsit mögé nézünk magának az orvosi esetnek, akkor azt kell észrevennünk, hogy az a kullancs, ami megcsípte az illetőt és bejuttatta a borrélia nevű baktériumot, az az előző fejlődési alakjában mondjuk valószínűleg egy sümből, vagy akár egy fekete rigóból szívta föl annak a vérével együtt ezt a fertőző baktériumot, és később aztán, amikor átalakult egy következő fejlődési alakjába, akkor juttatta be az emberbe.
Egyébként bármilyen emlős állaton megtelepszik a kullancs, tehát például a vadon élő állatokat, vagy a házi állatokat illetően?
Megint egy fontos információ, hogy a kullancs, ugye a köznyelven így egy ilyen egyes számban szereplő főnév, azonban ez egy csoportot jelent, tulajdonképpen egy családja az atkáknak, és csak Magyarországon 21 néhány kullancsfaj él. Ezek közül egyébként a leggyakoribb itt egész Európában amúgy az úgynevezett közönséges kullancs. Ez nem csak a nevében és a gyakoriságában közönséges, hanem amiatt is köszönheti a gyakori elterjedését, földrajzilag is, meg időben is nagyon gyakran találkozhatunk vele, mert hogy rendkívül sokféle gazda állaton képes táplálkozni, és ahogy mondta, igen, a szárazföldi emlősöknek a nagy részén képes, de emellett egyébként madarakon is, sőt, még gyíkfajokon is megtalálhatóak ezek a kullancsok. Itt röviden kitérnék arra, hogy a kullancsoknak három fejlődési alakjuk van. A lárva, ez ugye ami a petéből kikel, a következő a nimfa, ami még egy nem teljesen kifejlett példány, és aztán pedig a felnőtt kullancs a harmadik, és ezek közül mindegyiknek vért kell szívnia. Általában a lárva nimfa az a kisebb testű gyíkokon, rágcsálókon, madarakon táplálkozik, és a felnőtt kullancs az, ami mondjuk nagyobb testű emlősökön fordul elő általában. A rossz hír az, hogy az emberen mind a három fejlődési alak előfordulhat, és mivel nagyon pici a lárva, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy homokszem nagyságú, a nimfa az meg mágszem nagyságú, ezért nagyon nehezen vesszük észre, tehát kifejezetten külön figyelmet kell fordítani arra, mondjuk egy kirándulás után, hogy alaposan átnézzük a testfelületünket.
Minden kullancs fajta hordoz egyébként vírust, ami mondjuk veszélyes lehet az emberre?
Hogyha úgy kérdezi, hogy mikróbákat, kórokozókat hordoznak-e a kullancsok, akkor jó eséllyel igen, viszont ami szerencse, hogy nem feltétlenül, sőt általában nem lesz fertőzés egy kullancs csípésből. Tehát nem szabad azonosítanunk a fertőzött kullancsot a kullancssal, ugyanis eleve, hogyha aznap már eltávolítjuk, vagy néhány órán belül a vérszívás megkezdése után eltávolítjuk, kiszedjük a kullancsot, akkor gyakorlatilag nincs elég idő ahhoz, hogy megeredjen egy fertőzés, mikor be is jut néhány kórokozó, azt az immunrendszerek jó eséllyel le tudja győzni. Viszont vannak kórokozók, amik viszonylag gyakoriak. Például az emlegetett Lyme-kórt okozó borrélia baktériumok akár a kullancsok harmadában, sőt 40-50%-ában is néhol jelen lehetnek, de még mindig nem jelenti azt, hogyha egy ilyen helyen minket megcsíp egy kullancs, és ha kivesszük néhány óra múlva, akkor feltétlenül Lyme-kórunk lesz. Ehhez hosszabb időnek kell általában eltelni, illetve függ a mi saját immunrendszerünktől is.
De hát gondolom azért a kullancsok nem úgy születnek, hogy a kórokozók bennük vannak. Hogyan kerülnek beléjük?
Sajnos erre a válasz az, hogy de, nagyon sok esetben igen. Például a vírus által okozott kullancs encefalitis, vagy kullancs által terjesztett agyvelős agysártyagyulladás vírusa, az pont terjed sajnos így anyáról utódra, tehát amikor lerakja a petét a nőstény kullancs, akkor az már sajnos fertőzött lehet, és a kikelő lárvák hordozhatják már a vírust. De egyébként ez nem minden kórokozóra igaz, tehát valamelyik kórokozó terjed, így valamelyik nem. És ez egy nagyon fontos kérdés, amit feltett, hogy honnan jönnek ezek a kórokozók. Ezek minden esetben a vadon élő természetes gazdáikból jönnek. Ezek egyébként lehet, hogy a városi parkban élnek ezek az állatok, tehát az említett sünök, a rágcsálók, vagy mókus, énekes madarak, ezek mindegyike táplálék forrás egy kullancs számára, és ezzel táplálkozik rajta a vérrel együtt sok-sok mikrobát, kórokozót is felszív, és amint átalakul a következő fejlődési alakjába, ezek a kórokozók nem tűnnek el, hiszen az ő hosszú-hosszú evolúciós együttlétük alatt megszokták, hogy ők így élnek és adódnak tovább, és emiatt mondjuk egy frissen kikelő kullancs nimfa, itt a tavaszi mondjuk erdei élőhelyen, ha minket megtalál, akkor az előző táplálkozásából származó kórokozókat fogja tudni mondjuk beoltani belénk.
És azoknál előfordulhat egyébként, hogy ha hordozzák a kullancsot, és mondjuk, hogy ők megbetegednek, vagy valamilyen komolyabb tünetet okoznak. Mondjuk vadon élő annyira nem, de mondjuk például ugye már túltenyésztett kutyák vannak, meg macskák, meg stb. Tehát azoknál például előfordulhat?
Igen, nagyon jogos a kérdés, és ez gyakran felmerül minden emberben, aki elgondolkozik a kullancsokról, meg az általuk terjesztett kórokozókról, hogy mi a helyzet a vadon élő állatokkal. Az az igazság, hogy a vadon élő állatok olyan mértékben hozzászoktak egyrészt a kullancsok jelenlétéhez, másrészt pedig az ebből következő folyamatos parazita és kórokozó terheltséghez, az ő esetükben gyakorlatilag tünetmentesen vannak jelen ezek a paraziták. Nagyon jó példa erre, amikor a sünökkel dolgoztunk, és akár több száz kullancs egyed is volt egy-egy sünön, és sem fizikailag, tehát tünet szempontjából, sem pedig a vérértékek alapján nem igazán lehetett látni eltérést. Tehát őnekik egy természetes állapot, hogy vannak rajtuk paraziták, és mindezek mellett a sünök például tudják fenntartani a boréliát, ami a lánykort okozza, számos vírust és baktériumot. Tehát azt kell mondanunk, hogy ez valóban az ember és a háziállatnak a problémája. Egészen ritka az, amikor a szakirodalom is említ olyan betegséget vagy járványt, ami kullancs által terjedne, és vadon élő állatokat érint. Úgyhogy emiatt tényleg arról van főleg szó, hogy az ember, mivel ugye nagyon régóta viszonylag higiénikus életmódot próbál élni, azaz távol tartja magát a parazitáktól, kórokozóktól. Egész egyszerűen számunkra minden ilyen fertőzés az új, és nem vagyunk hozzászokva, nincs közös evolúciós múltunk, és éppen ezért betegségként jelenik meg nagyon sokszor.
És a kullancsnak egyébként van természetes ellensége? Tehát van valami, ami által mondjuk elpusztulhat?
Van természetesen. Amikor így beszélgetünk a kullancsokról, akkor nagyon sokszor tényleg megdöbbentő, hogy milyen tökéletes vérszívók és milyen tökéletesen tudnak minket fertőzni, de természetesen ők is részei egy természetes rendszernek, és nekik is megvannak olyan, akár kórokozóik is, tehát vannak olyan mikrobák, amelyek képesek bántani a kullancsot is, vagy akár olyan predátorai ragadozói, amik elfogyasztják. Egész egyszerű példa mondjuk a házi tyúk, amely felcsipegeti mondjuk a szarvasmarháról leeső kullancsokat, de vannak például skorpiófajok, ahol megfigyelték, hogy kullancsokkal táplálkoznak, a tűzhangyák például, és vannak például olyan gombafajok, amelyek megtámadják a kullancsot és elpusztítják. És még egy példát mondanék, a fürkészdarazsak egy érdekes rovarcsoport, amely bele tud petézni a kullancsoknak a nymfájába, és a benne fejlődő fürkészdarázs lárvák fogják elpusztítani a kullancsot.
Ugye azt kevesen tudják, hogy új veszélyes kórokozók is felbukkanhatnak Magyarországon, és ez pontosan a klímaváltozás miatt van. Hogyan befolyásolja a kullancsok életét, illetve más veszélyes betegséget terjesztető kullancsok idekerülését Magyarországra?
Na most a klímaváltozásra ugye gyakran úgy tekintünk, mint egy egyszerű felmelegedés, ennél sokkal összetettebb ugye az a sokfajta változás, ami történik a klímánkkal. Ennek része a folyamatos melegedő évszakok, de nagyon sok extrém időjárási esemény is történik. Amit általában kijelenthetünk egy élőlény szempontjából, hogy a klímaváltozás hatására szinte biztos, hogy el fog tolódni az elterjedési területe egy adott élőlénynek. Valahol helyileg ki is pusztulhatnak fajok, valahol megjelennek új fajok. És a kullancsok ugye önmagukban nem tudnak sokat közlekedni, viszont mivel ugye háromszor is egy életük során egy bizonyos gazda állaton tartózkodnak, ezek segítségével a gazda állatoknak a vándorlása során el tudnak ők is terjedni újabb és újabb területeken. Egyébként a klímaváltozástól függetlenül is, mivel vándormadarakon is táplálkoznak kullancsok, egy teljesen megszokott gyakori jelenség, hogy akár kontinensek között is szállítódnak kullancsok jelentős mennyiségben minden évben. Na most, ami egy változás lehet, hogy mondjuk egy Afrikából hazatérő madár ilyenkor tavasszal, amikor hoz egy afrikai elterjedési kullancsot, az nem tud általában túlélni nálunk. Egész egyszerűen az éghajlati eltérések miatt. Azonban, mivel egyre inkább kezdünk hasonlítani egy mediterrán, vagy akár egy időtám, vagy trópusi klímára, ezért egyre jobban megtalálják az életfeltételeiket ezek a bizonyos mediterrán vagy trópusi kullancsfajok. Tehát itt jön be a képbe a kullancsoknak a terjedése szempontjából a klímaváltozás. változás. Bizonyos helyeken akár ki is pusztulhat, hogy a közönséges kullancsa az elsivatagosodó alföldi régióban valószínűleg nem fog tudni jobban megélni, mint korábban. Viszont olyan fajok, amelyeket Afrikából hoznak be, például madarak, vagy akár a mediterrán országokból, azok meg egyre inkább meg fognak tudni telepedni. Erre egyébként látunk is példákat, hiszen mi magunk is megpróbáljuk ezeket figyelemmel kísérni, hogy mikor, hol jelenik meg egy új kullancsfaj. Ennek a céljából létre is hoztunk egy kullancsfigyelő nevű projektet, amely kullancsfigyelő.hu honlapon elérhető, és itt arra kérjük a lakosságot, hogy aki egy olyan kullancsra lesz figyelmes, amelyet eddig még nem látott, és eltér a megszokottól, akkor azt jelezze nekünk, küldjön be fotót, vagy akár küldje be a példányt nekünk az Ökológiai Kutatóközpontba. Mi kifejezetten az úgynevezett hialóma kullancsokat keressük egyébként, könnyen felismerheti akár egy laikus is, viszonylag nagy méretű, egy dinnyemag méretű kullancsról van szó, amelyek hosszú lábai vannak, gyorsan közlekedik, tehát gyorsabban szalad, mint egy közönséges kullancs, és csíkozott lába van, ami szintén egy megkülönböztető bélyeg.
És egyébként ez a kullancsfajta, ez honnan kerülhet be hozzánk Magyarországra?
Több helyről is. Az egyik forrás az Afrika, tehát ugye, hogy jönnek az énekes madarak tavasszal, nagyon sokan akár a Szaharától délre, vagy Nyugat- vagy Közép-Afrikából jönnek hozzánk, miközben ugye vándorolnak, vannak pihenőhelyei ezeknek a vándormadaraknak, és ott is fölvehetnek, felszedhetnek kullancsokat, tehát akár Spanyolországból, Portugáliából, bármelyik tőlünk délebre eső országból hozhatnak be hialóma kullancsokat, hiszen tőlünk délre már, akár Horvátországban is egyébként előfordulnak ezek a kullancsok, és ilyenkor fölkapaszkodnak a madarakra, akár hetekig rajtuk lehetnek, és ha nálunk lepottyannak, akkor ugye átalakulnak, átvedlenek felnőtt kullancsa, és ami itt az újdonság, és úgy tűnik, hogy a klímaváltozás erősen elősegíti ezt a jelenséget, hogy meg is maradnak, tehát nem pusztulnak el ezek a felnőtt hialóma kullancsok, azaz elkezdenek gazdát keresni, akár a háziállatainkon, akár emberrel megpróbálnak vért szívni, és mi erre szeretnénk fölhívni a lakosság figyelmét, hogy legyenek figyelemmel ezekre a nagyméretű, gyorsan mozgó, csíkoslábú kullancsokra, amiben ilyet megfigyelnek, ugyanúgy kell eljárni egyébként, mint egy bármelyik másik kullancsal, el kell távolítani, el kell rakni. Ebben az esetben arra kérjük, hogy lehetőleg élve rakják el egy jól záró tégelybe, vagy egy ilyen simítózáras tasakba, és akkor be tudják juttatni hozzánk, hogy további vizsgálatokat végezhessünk vele.
Tehát magyarán ilyenkor, hogyha mondjuk bejut önökhöz egy ilyen kullancs, akkor azt nézik, hogy mondjuk azt a komoly betegség kórokozóját terjesztheti, ezt a krími kongói vérzéses láz vírusát?
Először is meg kell határozni, a hialomba nemzetségben több kullancsfaj is tartozik, tehát ilyenkor először mindig egy mikroszkópos határozás történik, aztán utána kivonjuk belőle az örökítőanyagot, tehát a nukleinsav kivonás következik, és a Pécsi Virológiai Nemzeti Laborral közösen, hiszen itt tényleg komoly kórokozókról van szó, végzünk vizsgálatokat arra vonatkozólag, hogy milyen kórokozó hordozhatnak. Az eddigi példányok egyébként eddig nem hordozták ezt a krími kongói vérzéses láz vírusát, de valóban ezt keressük elsősorban, hiszen ennek a megjelenése egy nagyon komoly problémát jelenthet, de szerencsére eddig ez nem történt meg, és emellett más kórokozókra is vizsgáljuk őket, és emiatt is fontos információt jelent, hogyha valaki be tud küldeni nekünk ilyen kullancsot.
Ugye egyre többet lehet hallani azt, hogy a farmtól az asztalig. Tehát magyarán inkább olyan állatnak a húsát vegyük, amelyet kint a szabadban legeltetnek, tehát olyan szarvasmarhájét, olyan birkájét, tyúkét, stb. Stb. Na most mi van akkor, ha mondjuk egy szarvasmarhát megcsíp egy valamilyen kórokozót hordozó kullancs, és ezt mondjuk bekerül földolgozásra? Szóval ezeket az állatokat tesztelik, mielőtt földolgozzák? Tehát például amelyeket ugye szabadon tartanak és legelnek, mert ott ugye simán rájuk mászhat a kullancs és megcsípheti őket.
Így van. De most egy fontos dolog leszögezni, hogy egy megfelelő hőkezeléssel elkészített étel esetében, hogyha most ugye a húsfogyasztásra gondolunk, ebben azokban nincsen semmiféle veszélye, se parazita, se vírus, se baktérium bejutásának. Tehát ebből a szempontból viszonylag védettek vagyunk. Az állatokkal foglalkozóknál viszont van egy kockázati rizikó természetesen, és bizonyos kórokozókra egyébként rutinszerűen szűrik, nézik, például a húsmarhákat, de másokra nem. És emiatt ugye nagyon nagy jelentősége annak, hogy kiszélesítsük a körét ezeknek a kórokozóknak, amelyekre szűrjük az állatokat, hiszen például pont a krími kongói vérzéses láz az a húsfeldolgozó munkások körében sajnos tud terjedni. Szerencsére annyira ritka, hogy egyre nem indokolt, illetve nincsen ilyen szűrőprogram, de pont ezért próbálunk egy lépéssel ezelőtt járni, és már a vektor, tehát a kullancsfaj megjelenését próbáljuk meg monitorozni és felismerni, hogy aztán felkészülhessünk arra, hogy esetlegesen valahol van-e veszély annak, hogy maga a vírus megjelenjen.
Ugye az azt mondta, hogy elindították a kullancsfigyelő projektet, ezt 2021-ben kezdték el, ha jól tudom, és milyen sikerességgel, hatékonysággal működik?
Szerencsére nagyon komoly érdeklődés mutat a lakosság. Egyrészt nyilván azért, mert hogy tudják azt, hogy a kullancsok veszélyeket rejtenek, másrészt pedig mi is próbálunk visszajelezni minden esetben, hogy milyen kullancsfajt találtunk, és ha bármi kérdés felmerül, akkor abban is szívesen segítünk. Az első évben már két példányt találtak a lelkes beküldők, és a következő évben, tehát a tavalyi évről beszélünk, ott már 9 példányt is találtak, egy nagyjából hasonló 101 néhányos mintaszámból, ami azt is jelzi, hogy valóban jelen vannak ezek a hialómok, kullancsok felnőtt alakban nálunk. Idén is folytatjuk ezt a projektet, ebben az évben még nem küldtek be egyébként hozzánk hialómát. Azért is izgalmas ez az áprilisi időszak, mert ha ebben a hónapban még valaki talál ilyet és beküldi nekünk, akkor az egyértelmű bizonyítéka lesz annak, hogy itt helyben telelt át, és nem pedig ebben az elmúlt pár hétben érkezett a hazánkba a kullancs. Ugyanis ugye át kell venni, a madarakon felnőtt alakban nincs jelen ez a kullancs, tehát először lepottyan, és egy vércívott linfából néhány hét alatt átalakul felnőtt kullancsa. Úgyhogy várjuk jelenleg is a beküldőket, akár fotókat, akár példányokat lehet beküldeni hozzánk az Ökológiai Kutatóközpontba.
De ennek kapcsán egyébként együtt dolgoznak a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel is. Ugye ott pontosan a gyűrűzés kapcsán, ugye ők befognak madarakat, amelyeket gyűrűznek, és ilyenkor önök tudnak mintát venni, hogy vannak-e bennük kullancsuk, vagy nem.
Igen, a madarak monitorozás az egyre párhuzamosan végzendő nagyon fontos feladat, hiszen ugye ott lehet tetten érni azt, hogy az országba konkrétan milyen kullancsfajok érkeznek, tehát ez egy előzetes információt tud adni arra vonatkozóan, hogy mire számíthatunk később.
Mindig tudta, hogy ezzel akar foglalkozni? Tehát a kórokozók járványtanával és ökológiájával?
Hát természetesen nem így születtem, nem kullancs volt az óvis jelen. Valamikor az egyetemi évek vége felé, amikor az ember szakdolgozati témát választ, nekem akkor jött az ötlet. Ugyanis ezt nem tudtam volna elképzelni, hogy mondjuk egy rovarcsoporttal foglalkozom, és annak a meghatározásával, a rendszertanával. Nagyon érdekelt a kórokozók világa, ez már korán felkeltette az érdeklődésemet, de ugyanint általában az ember azért megy biológusnak, hogy mondjuk nem tudom, az oroszlánokkal, a jegesmedvével, valami látványos állattal foglalkozni, és a kullancs egy pont jó kapocsnak tűnt ezek között, hiszen ha a kullancsokat akar gyűjteni az ember, akkor bizony emlősökkel, madarakkal, hüllőkkel is tud foglalkozni, és hogyha van egy labor vizsgálati lehetőség, akkor kitárul a mikróbáknak a világa is. Úgyhogy ez a három szint, a gerinces állatok, a kullancs és a mikróbák már elég összetett, és sokféle volt ahhoz, hogy azt mondtam, hogy ez talán egy jó téma lesz, és eddig úgy tűnik, hogy tényleg az.
Ugye azt mondta, hogy az alföldi régióban mondjuk az várható, hogy a közönséges kullancs ritkább lesz, mert ugye a kullancsok számára a páratartalom az erősen limitáló tényező, és hát ugye a délalföldön már régóta kongatják a vészharangokat, hogy a sivatagosodás irányába megyünk el. Ugye eddig a kullancs szezon az ugye elkezdődött tavasszal, és mondjuk tartott nyár végéig, de hát ugye azt látjuk, hogy már lassan nincsenek évszakok. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a kullancs szezon az kitolódhat egész évre?
Abszolút, sőt, tulajdonképpen már ki is tolódott. Igazából egy ilyen klasszikus, amikor még a négy évszak jelentősen eltért egymástól, klasszikus kullancs az annak a tavasz elejét, illetve az ősz elejét lehetett mondani. A közönséges kullancs is például akkor mutatja a legnagyobb aktivitást. Viszont valóban, hogyha akár egy januári vagy februári időszakban már van 8-10 fok, akkor a kullancsok nem a naptárt nézik, hanem ugye az időjárást érzékelik, és éppen ezért általában már is tapasztalható kullancs aktivitás, akár januárban, akár februárban. És ne felejtsük el, hogy nem csak a közönséges kullancs létezik, vannak olyan kullancsfajok, van egy kifejezetten téli aktivitású kullancsfaj, amely kifejezetten valóban a január, februári időszakban aktív, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy kullancsokkal az egész évben lehet találkozni.
Attól egyébként kell tartani, hogy sokkal nagyobb tömegben terjedhetnek el a kullancsok, pontosan a klímaváltozás, a melegedés miatt?
Általánosában ezt semmiképpen nem jelenteném ki. Bizonyos területeken előfordulhat, hogy az attól függ, hogy melyik régiónak hogyan változik a helyi klímája. Tehát például, ugye, ahol sivatagosodás irányába megy, ott valószínűleg csökkenni fog, például a közönséges kullancsnak az elterjedése, de ugyanezeken a helyeken jelenhetnek meg pont a mediterrán, vagy akár ilyen félsivatagos habitatokat kedvelő fajok. Tehát igazából helyenként lehet mondani, és ott is csak óvatosan ilyen predikciókat, előrejelzéseket, ugyanis, mint említettem, nem csak egy folyamatos felmeleg növekedésről van szó, akkor sokkal egyszerűbb lenne a jövőre nézve bármit is mondani, hanem kiszámíthatatlan, fluktuáló, folyamatosan változó, szélsőséges jelenségeket mutató változásokról van szó, és emiatt nagyon nehéz bármit is előre megmondani, hogy mi hogy fog változni.
Ha jól értelmezem, akkor a klímaváltozás úgy befolyásolja ugye ezeknek a hialoma kullancsoknak az elterjedését, ugye ez egy Afrikából, illetve hát Spanyolországból is jöhetnek ezek, ugye ott egészen más a klíma, tehát melegebb. Tehát magyarán itt pontosan azért, mert hogy egyre melegebb az ősz, a tél, sőt már nem igazán van tél, meg fagy, tehát magyarán ezek nem pusztulnak el, nem fagynak meg.
Így van. Az egy régi jelenség, hogy folyamatosan érkeznek be hazánkba a madarak segítségével ilyen kullancsok, de eddig nem tudtak megtelepedni, tehát a hazai kullancs faunának úgy tűnik, hogy nem voltak a része, vagy legalábbis nem voltak annyira feltűnően jelen, hogy észrevegyük őket, és valóban mostantól egyre inkább számíthatunk arra, hogy át is telelnek, ebből a Csehországban vannak már adatok, és ez azt jelenti, hogy ha kellő mennyiségben előfordulnak, akkor ugye már csak statisztikailag is egyre inkább előfordulhat az, hogy egy gazdálaton mondjuk egy nőstény és egy hím is legyen, és onnantól kezdve már beindulhat egy helyi hialoma populáció, amire sajnos egyre inkább úgy néz ki, hogy jó esélyek vannak.
Ugye említettük már ezt a krími-kongói vérzéses lázat, a hazai kullancsok kórokozóit is terjeszthetik, például ezek a hialoma kullancsok?
Szerencsére nem. Tehát ilyen módon viszonylag szoros kapcsolat alakul ki a kórokozó a kullancsfaj között az evolúciójuk során, és emiatt a lánykornak a kórokozóját például, vagy a kullancsencefalitis vírusát nem terjesztik a hialoma kullancsok. Tehát itt emiatt is nagyon fontos az, hogy legyen egy olyan szakértelem mindig egy országban, hogy a kullancsfajokat meg lehet tudják határozni, hiszen különböző kullancsfajok különböző veszélyeket rejthetnek. És szerencsére ebben az esetben a hialoma esetében nem kell tartani attól, hogy a közönséges kullancs által terjesztett kórokozókat terjeszteni.
Azért milyen érdekes ez a körforgás, mert az avarégetést azt lassan már teljesen betiltják, ugye a sünök meg más állatok védelmében, meg egyébként a klíma védelmében is. Ugyanakkor viszont ez növelheti a kullancsok számát, mert ugye nem égnek el, nem pusztulnak el.
Igen, de ez egy kicsit, hogy is mondjam, egy olyan példa, hogy meg kell nézni, melyikkel okozunk nagyobb kárt. Az egészen biztos, hogy nyilvánvalóan, hogyha teljesen porig égetünk egy élőhelyet, akkor ott nem fog kullancs sem maradni, de azt gondolom, hogy egyértelműen sokkal nagyobb érték az, ami elpusztul, mint amekkora nyereséget jelentene a kullancsoknak az elpusztítása. Magyarul az avarégetés valóban nem egy jó megoldás, hiszen a kullancsok, ha éppen mondjuk egy pár hektáron nem is lesznek, akkor a szomszédos területen meg lesznek. A rágcsálók, a madarak, bármilyen vadon élő állat rögtön tudja hozni, vinni őket, tehát semmiképpen sem a természet pusztítása a megoldás, sőt a természet pusztítása számtalan adat van rá, általában megnöveli a kórokozóknak az elterjedését és a veszélyeit, hiszen folyamatosan megbolygatja a természetes rendet, és emiatt ugye vándorolni fognak ismét az állatfajok, és a vándorlás pedig a kontaktusok számát növeli meg, például az ember és a házi állat, az ember és a vadon élő állat között, úgyhogy az avarégetés emiatt valóban egyáltalán nem megoldás, és egyetértek azzal, hogy ne használjuk.
Egyébként ezek a betegségek, amelyeket a kullancsok terjeszthetnek, ugye beszéltünk a Lyme-korról, vagy a krími-kongói vérzéses lázról, ezeket mennyire tudják gyógyítani? Ugye a Lyme-kort azt, ha időben felfedezik, akkor tudják, de egy egész életen át hordozhatja a szövődményeit annak a betegségnek az, aki elkapja.
A Lyme-kór esetében azt mondhatjuk, hogy viszonylag jó és hatékony gyógykezelés létezik, hiszen ez egy olyan baktérium, amire léteznek nagyon jól működő antibiotikumok. A kritikus kérdés az az, hogy időben sikerül-e diagnosztizálni. Ez egyébként a legtöbb fertőző betegségnél nagyon kritikus pont. Ha sikerül, tehát amikor megjelenik ez a bizonyos vándorló bőrpír, ami legalább 4-5 cm átmérőjű, és mozog, nő az átmérője, esetleg arrébb is vándorolhat. Ha akkor időben megkezdik az erős antibiotikumos kúrát, akkor általában tünetmentessé és panaszmentessé válik az ember. Amennyiben ez nem történik meg, és elkezdenek különböző izületi, meg egyéb szövődmények kialakulni, akkor valóban sajnos egy hosszú ideig tartó probléma alakulhat ki. Többi esetben ugye mindig adott esetről tudunk beszélni, a vírusok által okozott betegségeknél ott sajnos specifikus gyógymód nincsen, se a krími-kongói vérzéses lázra, se a kullancsencefalitiszre, tehát gyakorlatilag tüneti kezelést lehet alkalmazni, és az immunrendszerünkre van bízva, hogy milyen sikeres lesz a felgyógyulás. A kullancsencefalitisznél megemlíteném, hogy van viszont vakcina, tehát az egyetlen védőoltás, ami kullancsok által terjesztett kórokozókra jelenleg létezik. Tévesen sajnos kullancsoltásnak szokták még az orvosok is hívni, azért nem szeretem ezt a kifejezést, mert azt a téves, fals biztonságérzetet adja, mintha a kullancsok ellen védene. Sajnos nem. a sok-sok tucat kórokozó közül egy ellenvéd, ez a bizonyos kullancs által terjesztett agyvelős agysejtjű gyulladás vírusa. Érdemes is felvenni ezt a vakcinát, hiszen egy halálos betegség ellen véd meg minket.
A védőoltás, az hány éves kortól adható?
Ez egy nagyon fontos kérdés. Nekem a saját gyerekorvosunknak meg kellett mondanom, hogy nézze meg jobban a leírás, mert azt mondta, hogy 3 éves kortól, és 1 éves kortól adható, és ez azért fontos, mert pont ugye az 1 éves kúszik, mászik, esetleg már rohangászik a fűben, sokkal nagyobb eséllyel fog összeszedni kullancsot, tehát 1 éves kortól adható, és érdemes is adni a gyerekeknek egyébként. És az említett krimi-kongói vérzéses látszat pedig nincsen sajnos még védőoltás, abban az esetben ráadásul nem csak kullancs csípéssel, hanem hogyha valaki már tüneteket mutat és megfertőződött, sajnos az ápoló személyzet a kórházi dolgozók körében is tud terjedni a testnedvekkel, tehát ott nagyon nagy körültekintést igényel egy ilyen páciensnek az ápolása. Szerencsére ugye egyedülre minimális esély Magyarországon megjelenjen.
Lehet egyébként másfajta betegségek betörésére is számítani? A szúnyogokat is mondják, és pontosan a fecskéknek a védelmét emelik ki pont ezzel kapcsolatban, mert ugye a fecskék óriási mennyiségű szúnyogot pusztítanak el, mert az a fő táplálékuk, de hát Magyarországon egyre kevesebb a fecske, így a szúnyog is egyre több és egyre több fajta szúnyog van.
Pontosan. Igen, ez is egy szép példája annak egyébként, hogy minden jobban bolygatjuk meg a természetet, annál inkább számíthatunk a különböző kórokozók és paraziták felbukkanására. Rengeteg eset van még, amit lehetne sorolni, aminek a megjelenésére számíthatunk, és a gond az, hogy nem is mindegyiket ismerjük természetesen, tehát vannak váratlan felbukkanások. A szúnyogok ugyanolyan módon, mint a kullancsok, kifejezetten tudnak haszonélvezői lenni a klímaváltozásnak, illetve a globális kereskedelemnek és turizmusnak. Ugye itt 3 inváziós szúnyogfa is megjelent már Magyarországon, és terjedőben van egész Európában, és ezek különböző szintén vírusos betegségeket tudnak terjeszteni, és emiatt nagyon fontos az ennek a felügyelete, monitorozása. Itt az Ökológiai Kutatóközpontban egyébként a kollégáim ezzel foglalkoznak, tehát erre is igyekeznek figyelmet fordítani.
Azért ez nagyon elkeserítő ám, amit mond és amiről beszélünk, mert pontosan azt a tendenciát látom, hogy az ember saját magának köszönheti azt, hogy olyan mértékűen felborítja az ökológiai egyensúlyt és a természet egyensúlyát, hogy ergo olyan betegségeket okozunk magunknak, amit mondjuk annó a normál és természetes körforgásban ezek elpusztultak volna, tehát esélyük nem lett volna.
Ez így van, ahogy mondja. Ez egyrészt elkeserítő, másrészt pedig reményre is okot ad, én azt gondolom, hiszen ha felismertük ezt a szomorú tényt, akkor egyel több okunk van arra, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy kevésbé avatkozzunk be a természetnek a rendjébe, illetve kevésbé bolygassuk, pusztítsuk a természetet, hiszen ez meg fog térülni például a járványok, illetve a kórokozók terjedésének a csökkenésével is.
Egyébként lehet, hogy ez a kérdés, mert ez már a science fiction kategóriába illeszkedik, de kereszteződés előfordulhat. Tehát, hogy mondjuk jön be máshonnan Afrikából, Spanyolországból, vagy bárhonnan a világból egy kullancs, és mondjuk itt kereszteződik egy másik kullancsfajjal?
Alapvetően nem, tehát ugye van egy ilyen nagyon fontos biológiai fajfogalom, ami azt jelenti, hogy eleve azt nevezzük fajnak, ami ugye a saját fajtársaival képes szaporodni, és rokon, meg más fajokkal pedig nem. De ugye a biológia az azért is szép, és azért is nehéz tudomány, mert hogy mindig is vannak kivételek. Tehát pont most voltam egy olyan nemzetközi konferencián, ahol az északi, konkrét Finnországban történtek vizsgálatok arra nézve, hogy a közönséges kullancs egy Ázsiában elterjedt hasonló fajjal bizony képes hibrideket létrehozni. Tehát ritkán ez előfordulhat, de amit ön említ, hogy egy egészen másik elterjedési területről jövő faj a nálunk lévővel tudna szaporodni, ez gyakorlatilag kizárt. Tehát ez nem várható. Egészen másfajta és komolyabb veszélyek leselegednek ránk, ez nem.
Azért kérdezem, mert ugye ez a halaknál már előfordul, és pontosan az őshonos halakat veszélyeztetik az ilyen hibrid halak, és ugye ott a szakember azt mondta, a halbiológus, hogy ezeket egyébként akvaristák hozzák létre. Tehát, hogy nem biztos, hogy a természetben önállóan jöttek ezek létre, ott is létrejöttek, de sok esetben emberi beavatkozás eredményeképpen jöttek létre ezek a hibrid halak.
Így van, tehát abban az esetben, hogy tenyésztők elkezdenek nekiállni ilyen hibrideket létrehozni, ott sajnos lehet ilyen, és ha ezek terjednek el a természetben, akkor ott az elég nagy galibát tud okozni valóban. A kullancsoknál mondom, ebből a szempontból nem kell tartanunk ilyen jelenségtől.
Itt nagyon picit visszakanyarodnék még a kullancsfigyelő projektjükhöz, hiszen nem csak ez az új programjuk van, hanem van egy másik program is, amelyben szintén a lakosság segítségét kérik.
Így van. Az idei évvel kezdtünk meg egy kullancs a kertben nevű programot. Ennek a keretében arra kérjük a kerten rendelkező, főleg városi érdeklődő lakosságot, hogyha kertjükben gyűjtenek kullancsot számunkra, akkor ezeket juttassák el hozzánk. Ehhez megadjuk a megfelelő instrukciókat is, szintén a kullancsfigyelő.hu honlapon találhatóak meg ezek az információk. Egy gyűjtő anyagot is eljuttatunk az érdeklődők számára. Egy kérdőív kitöltése igazából a feltétel annak, hogy valaki részt vegyen a programban. És egyrészt nekünk nagyon fontos adatokat szolgáltat arról, hogy a városi kertekben milyen járványtani rizikók léteznek kullancsokkal kapcsolatban. Másrésztről pedig maguk a kert tulajdonosok is egy visszajelzést fognak kapni arra vonatkozólag, hogy van-e kullancs a kertjükben, ha van, akkor melyik részén, hol találják ezt meg, milyen sűrűségben fordulnak elő, és később mi laboratóriumi vizsgálatokat is tervezünk majd ezekkel a kullancsokkal, és remélhetőleg majd egy idő után egy ilyen járványtani körképet is tudunk kapni afelől, hogy a kertekben mely kórokozóknak a fertőzésével kell számolnunk.
Még egy fontos kérdés, és ez pontosan a kullancs eltávolítással kapcsolatban jutott eszembe, hogy egyrészt van, aki halálosan megijed attól, hogy mondjuk valamit talál magán, és az ott van. Nagyon sokat, sőt, gyerekkoromban én is hallottam azt, hogy nem szabad a kullancsot eltávolítani, inkább menjünk orvoshoz, mert ha beleszakad a feje, akkor gond lehet belőle. Ez igaz, vagy ez téves?
Ez abszolút tévedés, tehát hogyha kullancs eltávolításról beszélünk, akkor igazából két dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy nem kell hozzá semmiféle szakértelem, meg speciális eszköz, a másik pedig, hogy minél hamarabb szedjük ki. Tehát ne is gondolkozzunk ugyanúgy, mint hogy nem vesszük elő a szakkönyvet, hogyha a szúnyog száll a kezünkre, hanem lecsapjuk. A kullancsot hiába csapkodjuk, az nem fog attól elpusztulni, viszont ki lehet szedni, hogyha van egy hegyesvégi csipeszünk, az a legjobb, mert akkor meg tudjuk ragadni a szájszervez közel, és egy egyszerű módulattal kiszedjük, de ha éppen kirándulunk, és nincs nálunk csipesz, és észrevesszük, hogy bennünk, hogy a családtagunkban van kullancs, akkor akár körömmel is eltávolítható, és ebben az esetben is egyébként érdemes elrakni, és esetleg számunkra elküldeni, de a lényeg az, hogy minél hamarabb eltávolítani. Ehhez persze azt kell, hogy megtaláljuk a kullancsot, és ehhez szoktam javasolni, hogy a telefonokon lévő LED lámpát tudjuk például használni arra, hogy zuhanyzás után az egész testfelületet, a családtagok testfelületét átnézve megtaláljuk az ilyen nagyon pici anyajegyhez hasonlító kis pöttyöket, hiszen amikor elkezd vért szívni a kullancs, akkor egészen lapos, tehát nem feltétlenül egy gömbölytett vérrel teli kullancsot fogunk találni, és ezeket a piciket is fontos, hogy megtaláljuk és eltávolítsuk.
És a fejet is átnézzük, mert ugye nagyon sok esetben lehetett arról hallani, mondjuk leginkább filmekben lehetett látni, hogy mondjuk a hajban, tehát a fejen bújt el a kullancs.
Szerencsére ez ritkább, tehát én azt szoktam javasolni, hogy ha mondjuk egy kislányról van szó, akinek hosszú a haja, akkor érdemes átnézni a hajas fejbőrt is, főleg a tarkótájékon, szokott előfordulni néha ott is kullancs, de nem ez a jellemző, tehát bárhol lehet a fülkagylótól kezdve a szemhéjon át a bármelyik testrészünkön, tehát tényleg mindenhol ezt szó szerint kell érteni az átnézést, és még egy fontos dolog, hogyha beleszakad véletlenül a szájszer, akkor nem kell megijedni, semmiféle teendő nincsen, az immunrendszerünk el fogja intézni, mint amikor egy kis szálka marad a fával való munkálatok után a bőrünkben, abból már nagyobb baj nem fog történni.
Járvány volt-e valaha Magyarországon, amit kullancs terjesztett?
Természetesen tulajdonképpen folyamatosan vannak, hogy ez egy nagyon érdekes szó az a járvány, főleg a Covid óta, mert az emberek azt gondolják, hogy a járvány az az, amikor halomra betegszenek és halnak meg emberek. Nem feltétlenül, sokkal csendesebb járványok is vannak. Ha csak abba belegondolunk, hogy valószínűleg 10 000-es nagyságrendben betegszenek meg évente Lyme-kórban Magyarországon emberek, de akár az a néhány ember, aki az elmúlt évben meghalt mondjuk kullancsencefalitisben, vagy a néhány 10 évben, akkor azt mondhatjuk, hogy ezek a helyi járványok folyamatosan jelen vannak, és ha nem is érik el mondjuk a sajtóban a főcímet, de ugyanúgy veszélyesek lehetnek, főleg akkor, ha nem figyelünk rájuk. Úgyhogy tulajdonképpen van, akkor a kutyák körében a babéziózis szintén járványosan fordul elő Magyarországon, azt lehet mondani, sok-sok kutya el is pusztul ebben a kullancs által terjesztett babéziózisban, hiszen ha nem kap időben gyógykezelést, akkor sajnos olyan szervi elváltozások lesznek, amelyben elpusztulhat az állat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sok-sok ilyen járvány folyamatosan zajlik, csak viszonylag keveset tudunk róluk.